Év. München. Előjáték és aktus 1984 emlékezetes év maradt számomra. 7 éve jártam utoljára a klinikán, utoljára középiskolásként, pedig már évek óta tisztában voltam az állandósult magas szemnyomással. Az eltelt évek alatt a bal személes látása jócskán romlott, a másikat születésemtől kezdve érdemben jóformán csak kacsintásra volt érdemes használni. Édesanyám konokrendíthetetlenséggel hívta fel a figyelmemet az általam elhanyagolt kontrollvizsgálatok fontosságára. Végre valahára mégiscsak rászántam magam. A rég nem látott masszív épület, a haját mindig konyban viselő portás hölgy, a hétköznapok délelőttjén a betegekkel zsúfolt ambulancia, és az irattár személyzete is ismerős volt. Mintha csak a minap jártam volna utoljára errefelé. A kartonozóban dolgozó hölgy égre földre kereste a korlapot, de azt sehol nem találta. Melyik orvoshoz szokott kezelésre járni? Megmondtam a tanár úr nevét. A hölgy rám nézett, és közölte velem, a tanár úr már hosszabb ideje betegállományban van, és egy új korlapot nyitott nekem. Az ambulancia folyosóján is kivártam a hosszú sort. Egy tanár segéd hívott be a kezelőbe. Alaposan megvizsgálta mindkét szememet. Az ellenőrzés végeztével javasolta, hogy február második felében egy új fajta szemcsepp kipróbálása érdekében egy hét tartamáig feküdjek be a klinikára. Búcsúzás közben sokat mondóan még hozzátette, akkorra visszajön a jelenleg még szabadságon lévő adjunktus úr, akire szívesen rábíznám magát. Úgy voltam vele, tulajdonképpen épp kapóra jön a befekvés lehetősége, mert akkor előbb kiveszem a tavalyról megmaradt pár nap szabadságot, és amikor az letelik, megtoldom a klinikai bentlét egy hetes időtartamával. Legalább jól kipihenem magam. Délelőttös műszakban dolgoztam az ABC áruházban. Mivel aznap nem volt sok teendő, így a váltáskor letettem a lantot. Betértem az öltözőbe. Már akkor is elnőiesedett szakma volt az élelmiszerkereskedelem, ezért egyedül tartózkodtam a férfi öltözőben. Örömmel gondoltam a háromnapos pozsonyi kiruccanással egybekötött sörözésekre, és az azt követő kellemes klinikai henyélésre. A munkában eltöltött bő 6 év alatt jócskán beletanultam a szakma központi és hálózati munkaköreibe is. Számomra már nem volt zsenánt az üzletbe betérő vásárlók kiszolgálása sem, mert ők már régóta nem kedves vevők, hanem konkrét, személyre szabott emberek voltak a tudatomban. A boltba már évek óta úgy jártam bedolgozni, hogy az ott elvégzett feladatok sokfélesége nem robot, hanem kellemes időtöltés volt nekem. Tehát ugye ott tartottam, hogy egyedül voltam az öltözőben. A lemezszekrényből az összes szennyest kipakoltam, és azokat betettem a magammal hozott táskába. Ekkor teljesen váratlanul, és megmagyarázhatatlanul, egy rám törő hangulat alapján, egy fura gondolat fogalmazódott meg bennem. Milyen lenne innen úgy elmenni, mintha ide soha többé nem kéne visszajönnöm. Megtetszett a pajkos ábránd, és eljátszottam a gondolattal. Az indulás előtti utolsó percekben már úgy tettem-vettem magam körül, hogy most látlak utoljára munkahely. Magamra kaptam a nagy kabátot, és már is üresen kongott az addig soha kulcsra nem zárt szekrény. Gyalogosan indultam el a Békásmegyeri hévállomásig. Útközben kétszer is visszanéztem a hátam mögött egyre jobban elmaradó, szemem elől összezsugorodó üzlet felé, mondván, ide-vissza nem jövök többé. Lesiettem az aluljáróba, s rá nem sokkal már az állomás peronyán toporogtam. Mire felszálltam a Szentendre felől közlekedő szerelvényre, már el is felejtettem azt a bolondságot. A kórházi ágy szélén üldögéltem. Észre sem vettem, hogy valaki belépett a kórterembe. Jó napot kívánok, Reményik Lászlót keresem, jelentette be egy számomra ismeretlen női hang. Hát ez meg ki a csuda lehet, kaptam oda a fejem. Egy nálam pár évvel idősebb doktornő állt az ágy végében. Fiatalemberhez méltó fürgeséggel ugrottam bele a papucsba, és már ott tornyosultam előtte. Kezet adott, és a közben bemutatkozott. Mosolyogva hozzátette, én leszek a maga kezelő orvosa. Szeretném, ha kifáradna a vizsgálóba. Úgy éreztem, elsősorban nem betegnek, hanem embernek tekint. Teltek a napok. Az egyik vizit során a professzor megkérdezte tőlem, hogy kinek a betege vagyok. Megmondtam a tanár úr nevét neki. Sajnos ő nagyon beteg, már nem is várható, hogy visszajöjjön dolgozni. Pár hét múlva tragikus körülmények között elhunyt. Mit szólna hozzá, ha helyette én kezelném tovább önt? Örülnék neki, válaszoltam bizakodva. A szikárorvos elgondolkodva állt előttem, nem mozdult. Az én édesanyám vezetékneve megegyezik az ön családi nevével. Kezdett bele. Majd megkérdezte tőlem, hogy nincsenek-e rokonaink az ő szülőföldjén. Nem voltak. Az egyik vizit során erősen meghegyeztem a fülem. Ugyanis a közelemben álló orvosok egymás között elkezdtek sugdolózni, és belőle, mintha az operáció szót is kihallani véltem volna. Hát még csak az hiányozna nekem, még a gondolatától is irtóztam, Hamar kiderült, nem kell átmennem a fülészetre. Nézze, László, szólalt meg a professzor. A konzervatív kezeléssel a szemnyomást a bal szemén nem tudtuk lejjebb szorítani, ezért felvetődik a műtéti beavatkozás szükségessége. A magam részéről azt tanácsolnám önnek, hogy a magas tenzió előtt egy műtéti beavatkozással az utat meg kéne nyitni. Mit szólna hozzá? Legszívesebben meg sem szólaltam volna, de hát olyat mégsem lehetett tenni. Ha a professzor úr úgy ítéli meg, hogy csak egy operáció árán lehet a szemnyomást a normális szintre leszorítani, akkor beleegyezem a műtétbe, válaszoltam alig hallhatóan. Az operáció utáni első nap reggele volt. Mivel a kórterem ajtajától balra az én ágyam volt az első, ezért a kezelést nálam kezdte el a doktornő. Az illő egymás kölcsönös köszöntése után a szokásos érdeklődő kérdés következett tőle, hogy van. Mire a köszönöm, jól vagyok, formula volt a válasz. A szemkötést rögzítő ragasztócsíkot az arcomról egy hirtelen mozdulattal lerántotta az orvos. Szemem tele szaladt fénnyel, ami azonnyomban képpé állt össze a fejemben. Amint ránézett a szememre a tanár segéd, alig hallhatóan, de mégiscsak felsziszent. Na itt valami nem stimmel, valami baj van, érdeklődésemre nem jött válasz. Nem fáj a szeme, látja a kezemet, minden oké, válaszoltam a riadt hangon feltett kérdésekre. Kívülről teljesen bevérzett a szeme, mondta rövid gondolkodás után a doktornő. Én azonban továbbra sem estem pánikba a váratlan fejleménytől, mert a műtött szememmel elfogadhatóan láttam. A tanár segéd az ujjai között tartott vattapamacsal letisztogatta a szememet a rárakódott vastag vérömlenytől, és háromféle szert is csepegtetett bele. Az egyik szobatárssal együtt mentünk ki a vizsgálóba. Addigra már több kórteremből is érkeztek oda betegek. Sorra kerültem, leültem a szemnyomásmérésre is alkalmas műszer előtt lévő forgószékre, majd egy perc múlva honnan elégedettem felálltam. Olyan nagy baj azért mégsem történt, morfondíroztam a szobába visszatérve. A normális értéken belül van a tenzió. Megfelelően látok és ez a fő. A folyosó távoli végében felcsattant a főnővér harsány, de rekettes hangja a betegek fáradjanak be a kórtermekbe, professzori vizit következik. Kisvártatva a hármas kórterembe is befutott a lendületesen érkező orvoscsapat. Hogyan érzi magát, László? A szemem állapotáról legkésőbb a kórterem ajtaja előtt már értesült a professzor, mint ahogy az más betegek esetében is szokott lenni, akiknél valami eltérő áll fenn az elvárható állapothoz képest. Köszönöm jól, a professzor hosszasan belevilágított a bal szemembe, majd a látásom felől, és a szemfájás iránt is érdeklődött. Rövid időn belül másodszorra is előfordultam a kezelőben. Az ott megejtett vizsgálat után az volt a végső megállapítása az engem operáló orvosnak, hogy a szememben megpattant egy hajszálér, és amiatt keletkezett a külső vérömleny rajta. Ennek eltávolítására pedig az a megoldás, hogy egy injekciótűvel a vért le kell szívni. Mindössze pár perces beavatkozásra lesz szükség hozzá, amit a műtőben kell elvégezni. Ahhoz muszáj lesz érzéstelenítő injekciót beadni. Vágtam közbe, rövid gondolkodás után egy kurta nem volt rá a felelet. Mindössze pár nap telt el a vérleszívás óta. Péntek délután volt. 3 óra után nem sokkal, két beteg társal beszélgettünk a folyosón. Én a vizsgálón nyitva lévő ajtajának háttal álltam. Épp, mint hallgató közönség vettem részt a társas körben. A bal szemem bal felső része irányából, úgy 10 és 11 óra felől, akként észleltem vizuálisan, mintha egy pók mászna be a szemcentruma felé. Bár semmilyen érintést nem éreztem a bőrömön, mégis, jobb kezemmel önkéntelenül is a bal szemem elé kaptam. Olyan mozdulatot tettem, mintha egy legyet akarnék elkapni. Ám sem légy, sem pók nem raboskodott az árt markomban. Beteg társaimnak nem tűnt fel a váratlanul tett mozdulat, mert azt nem tették szóvá. Én viszont értetlenül álltam a bekövetkezett jelenség előtt. Képzeljék el azt, hogy közvetlenül a szemük előtt egy vízzel tele lévő üvegkancsó van, azon szépen át lehet látni. Az edény bal felső része felől 5 óra irányába enyhe nyomással egy nagyon vékony sugárban folyamatosan piros színű festéket juttatunk bele. A hajszál vékony piros csík előbb átlósan folyik egy ágban, majd annak eleje idővel kissé a kancsó feneke felé kezd aláereszkedni. Eleinte alig szétterülve van a vízben. Később megjelenik egy újabb ágacska is, a már meglévő közelében. Próbaként óvatosan rázzuk meg az edényt. A lefelé ereszkedő festékcsíkok jobbra és balra is elmozdulnak, ami által valamelyest megszínezik a közvetlen környezetüket. A főfesték áramlások szétterülő hatása következtében a fő áramok erőssége odáig csökken, hogy szinte láthatatlanná válnak. Viszont, amely közeg befogadta a szétoszló piros folyadékot, annak fényáteresztő képessége lecsökken. A megnyugvó vízben a befolyó piros erecskék újra jól láthatóvá válnak. Ez a folyamat látványosságnak igazán egyedülálló mulatság volt, más szempontból viszont agasztott. Ugyanis a jobbra-balra tett fejmozdulat után rájöttem, hogy a megfigyelt folyamat a szemtájékán zajlik le. Úgy gondoltam, ismét megpattanhatott egy hajszálér a szem külső részén, és a kiszivárgó piros folyadékot látom. Megkértem a beteg társakat, hogy nézzék meg a bal szememet, nem látnak-e rajta valami furcsaságot. A megfigyelés után elmondták, hogy nagyon piros a szemem. De semmi egyebet nem említettek. Még fél órán át tartott közöttünk a beszélgetés. Közben újra és újra megmozdítottam a fejem, hogy lássam azt az érdekes keveredést. Végül is arra a felismerésre jutottam, hogy itt valami nagyon nem klappol. Tudatában voltam, hogy a hármas kórteremben tartózkodik a doktornő, mert egy hosszantartó, súlyterheléses vizsgálatot végez az egyik betegnél. Bementem a telpházas szobába, de belépésem után rögtön észrevettem, hogy még tart a vizsgálat. A továbbiakban már céltudatosan várakoztam a folyosón. A teremből kilépő doktornőt megszólítottam. Úgy veszem észre, mintha egyre jobban elhomályosodna a látásom. Szembe állt velem a tanársegéd, majd ujjaival kicsit széthúzta a két szemhéjat, és belenézett a műtött szemembe. Nem tartott sokáig a csak szemmel végzett vizsgálat, mert már hallhattam is a folyosón megállapított diagnózist. Minden bizonnyal a műtét után fellépő intenzív gyulladás következménye lehet az, amit észlel erősen be van gyulladva a bal szeme. Annak külső része erősen véreres, ami ideiglenesen, akár még jelentősen is csökkentheti az éles látást. Aztán a folyosón álló betegektől is elbúcsúzott a doktornő, és a fárasztó heti munka végeztével hazaindult. Én meghúztam egyet a vállamon, mert éreztem én, hogy ez esetben másról van szó. Az elmaradhatatlan esti kezelés alkalmával megkérdeztem a maga előtt kerekes kocsitoló nővért is, hogy nem lát-e valami furcsát a bal szememen. Ám ő is csak azt felelte, hogy nagyon be van gyulladva a műtött szem. Közvetlenül a lefekvés előtt került fel a bal szememre az a fémből készült, lyukacsos védőburok, ami az éjszakai alvás folyamán a műtött szemet volt hivatott védeni. Ébredés után a raktapasz csíkot óvatosan lehúztam a homlokomról. Addigra már a teljes látóteret betöltötte a folyamatosan befolyó és szétoszló vér, de még átláttam rajta. Reggel az én szemnyomásomat is megmérte az ügyeletes orvos, de a réslámpa fényénél már nem vizsgálta meg a bal szem belsejét. Ő is csak annyit mondott. Erősen be van gyulladva a szeme. Az egész szombati nap azzal telt el, hogy figyeltem a látásom folyamatos romlását, és azt a beteg társaknak és a nővéreknek is kommentáltam. Egyik ügyeletes orvos sem vette magának a fáradtságot, hogy a zsebében lévő szemfenék vizsgáló lámpa után nyúljon. Amikor a szüleim vasárnap délután bejöttek meglátogatni, akkor az előttem lévő sötétségen kívül már semmit nem láttam. Kívülről ők is csak az erősen gyulladt, véreres szememet figyelhették meg. Anyukám agódva behívta hozzám a nővért, de ő is csak a már unalomig ismert nótát fújta. Én meg egyre jobban begyulladtam. Végül is a délutános nővér szólt le az orvosi szobába, hogy az egyik beteg folyamatosan látásromlásról panaszkodik, és elmondása szerint már semmit nem lát. A kórházi ágy végében lévő széken ültem. A belépő orvost ismertem, mert a férfi osztály 4-es kórtermének ő volt a kezelő orvosa. Mi a baj? Lépett mellém. Nem látok a műtött szememmel? Feleltem lehangoltan. Jöjjön ki a vizsgálóba velem, mondta kedvesen, és már indult is kifelé. A kórterem ajtajával szemben volt a kezelő, és mivel a jobb szemem csőlátását maximálisan ki tudtam használni, ezért őt önállóan tudtam követni. Lábammal rátaláltam a helyiségben bal oldalt lévő, a betegek számára fenntartott székre, és helyet foglaltam rajta. Olvassa le a számokat a vizustábláról, kérte tőlem az orvos. Nem látok semmit sem, fordultam feléje nyugodtan. Rám nézett, majd szó nélkül felállt. Tőlem 3 méterrel szembe fordult velem, kezével néhány kimerevített ujját mutatta felém, és nekem azok számát le kellett volna olvasni. Mondom, hogy nem látok semmit sem, ismételtem önmagam higgadtan. Ez volt az a pillanat, amikor megsejtett valamit az ügyeletes. Mintha fel is sziszent volna ekkor. Sebesen visszatért az asztal mellé, és zsebéből elővette a bőrtokban lévő szemfenék vizsgáló lámpát. Fiatal arcunk szinte összeért, ahogy a pupillán át bevilágított a szem belsejébe. 5 percbe is beletelt, mire felegyenesedett előttem az orvos. Mikor vette észre, hogy romlik a látása? Péntek délután. Szóltam is a doktornőnek, aki ránézett a szememre a folyosón, és azt mondta, hogy az erős gyulladás lehet a látásromlás oka. A doktornő a szemfenék vizsgáló lámpával nem világított bele a szemébe? Nem, de végül is mi a baj a szememmel? Miért nem látok? Az ügyeletes orvos tárgyilagosan elmagyarázta a szememben kialakult állapotot. A szemében valószínűleg megpattant egy hajszálér, amiből a kiszivárgó vér belefolyt az üvegtestbe. A törőközeg kocsonyás állagú, és mivel feltételezhetően teljesen telítődött vérrel, ezért a pupillán át beömlő fénysugarak a retináig nem tudnak eljutni, mert a törőközeg nem áttetsző. A befolyt vérnek ahhoz előbb fel kéne szívódnia, hogy újra lásson. Mi más is lehetett volna a következő kérdés, mint hogy mennyi idő alatt fog a bevérzés felszívódni. Hát ez az, amit nem tudok megmondani, felelte visszafogott hangon az orvos. Ugyanis az üvegtestből szívódik fel legnehezebben a bevérzés. De bizakodjunk, jól estek a doktornő őszinte, együttérző szavai. Továbbra is békésen ültem a széken, eszembe sem jutott hőbörögni. Megpróbáltam megemészteni a megemészthetetlent. Vetkőzzöm félmeztelenre, kérte tőlem, mert vérzéscsillapító injekciót fogok beadni magának. Már kaptam is le a pizsama felsőt magamról, de az injekciós tű vége csak negyed óra múlva hatolt a karomba. Mélabús hangulatban ballagtam vissza a kórterembe, ahol azonnal körém sereglettek a szobatársak. Na mi van a szemeddel, Laci? A sanyarú lelki állapotomhoz képest elég részletesen, és higgadtan elmagyaráztam, hogy mi történt a hétvégén a szememmel. Hiába szóltam időben orvosoknak és nővéreknek egyaránt, gajra ment az egyetlen látószemem. Bólogattak is rá a szobatársak, mert ők tudták a legjobban, hogy hányszor szóltam a klinika dolgozóinak, egyre jobban romlik a látásom. Hétfő reggel az ébredés után hiába reménykedtem a csodában. Továbbra sem láttam, a főmuftik valamit csak ki tudnak találni, bizakodtam. Mi mást is tehettem volna, egykedvűen üldögéltem az ágy végében lévő fotelben. 7:30 lehetett, amikor jóval a szokásos idő előtt a doktornő berontott a kórterembe. Mi történt, Laci? Nem látok semmit sem a bal szememre, a hétvége alatt teljesen bevérzett az üvegtest. A doktornő már hajolt is az arcomhoz, és szemfenék vizsgáló lámpájával a pupillán át bevilágított a törőközegbe. Hosszasan tette, amikor befejezte a vizsgálódást, megállt mellettem. Még fényt sem lát, tudakolta alig hallhatóan. Még azt sem, a doktornő hangtalan léptekkel ment ki a folyosóra. Ám bennem továbbra is ott pislákolt a remény szikrája. Hát ha kisüt valami okosat a professzor, a vizitre már amúgy sem kell sokat várni. Újra népes orvos csapat érkezett. A professzor feltette a szokásos kérdést, amire most semmit nem feleltem. Helyettem a doktornő nyitotta ki a száját. Olyan halkan beszélte el az elmúlt 2,5 nap fejleményét, hogy azt hármunkon kívül senki más nem hallhatta meg. Többek között azt is a főnöke tudomására hozta, hogy péntek délután nagyot hibázott, amikor nem világította át a törőközeget. A professzor kérésére egy nővér kíséretében voltam szíves és kifáradtam a vizsgálóba. Nem csak a nagyfőnök, rajta kívül még, vagy fél tucat orvos is aprólékosan megvizsgálta réslámpa fényénél. Utána hosszasan elemezték a kialakult helyzetet, és a követendő kezelés módját is átbeszélték. Laci, kezdte a professzor. Bevérzett az üvegtest a bal szemében, azért nem lát. Kap majd vérzéscsillapító injekciót, és a vérzés felszívódását elősegítő gyógyszereket is. Azt viszont tudnia kell, hogy alig van vérkeringés a szemfenéken, ezért a bevérzés onnan nagyon nehezen tud felszívódni. Míg minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni az üvegtest kitisztulása érdekében. Bizakodjunk. Felálltam a forgószékről. Megköszöntem a tájékoztatást a professzornak, majd az egyik nővér visszavezetett a kórterembe. Talán már 2 hét is eltelt a bevérzés óta. Kora délután volt, a doktornő behívott a vizsgálóba. Gyanútlanul sétáltam át a folyosón az üres helyiségbe. Ketten voltunk, nem vesztegette sokáig az időt. Az ilyen mértékben bevérzett üvegtestből a vér nem képes felszívódni, jelentette be. A hír felkészületlenül ért, és megrendített. A doktornő szavait nem akartam elhinni, bár tisztában voltam vele, amit mondott, azt komolyan gondolta. Az addigi bizakodás egyszeriben semmivé foszlott bennem. Pillanaton belül egy más emberré lettem. Éreztem, belül összeomlottam, kiüresedtem. Egyetlen szó nem jött ki a számon. A szemem közben megtelt dézsányi mennyiségű könnyel. Szó nélkül felálltam a székről, és ösztönszerűen berohantam a kórterembe. Rávetettem magam az ágyra és úgy bőgtem, mint egy kisgyermek, akitől végleg elvették a legkedvesebb játékát. Hangosan zokogtam, miközben könnyeim átnedvesítették a párnát. Igazából mindig szégyeltem mások előtt sírni, de nem létezett olyan masszív gát a földön, ami akkor képes lett volna útját állni mérhetetlen keservemnek. Az egyik beteg odajött az ágy széléhez. Mi a baj, Laci? Semmi, válaszoltam hüppögve. Csak soha többé nem fogok látni. 10 perc múlva utánam jött a doktornő, 1 percig szótlanul állt az ágy végében, majd csendben kiment a folyosóra. Sokára apadtak el a könnyeim. Teljesen a padlón voltam. Még nem is éltem, mi lesz velem? Kinek fogok így kelleni? Mindenféleképpen muszáj újra látni, mert így nem lehet élni. Nem kívánom senkinek sem, hogy ilyen förtelmes élményben legyen része. nem és nem akartam elfogadni, hogy többé nem láthatok. De miért csapnának be az orvosok? Akkor ott az ágyon fekve, egy rövid ideig, lelkileg teljesen összetörve hevertem. Egészen egyszerűen nem lehet igaz, hogy ez velem megtörténhetett. Miért kellett ennek így lennie, és még hány kérdés fogalmazódott meg akkor bennem, amire szintén nem volt válasz. Végtelenül gyengének éreztem magam, mintha egy árva, hulló hópehely lennék a rügyfakasztó tavaszban. Alig másfél hónappal a 25. születésnapom előtt. Mindjárt negyed évszázados leszek. A születésnapi ajándékomat ebben az évben már idejekorán megkaptam. Hiányzott a fenének, megtudtam az egyik betegtárstól, hogy egy szembevérzés után ő infúziót kapott az egyik vidéki kórházban, és az valamit használt neki. A másnapi viziten, természetesen elhallgatva az illető nevét, rákérdeztem a gyógymódra. Egymásra szegeződtek a tekintetek. Nem valószínű az infúzió jobbító hatása, jegyezte meg a professzor. De, ha már annyira bízik benne, akkor kaphat belőle pár üveggel. Hatalmas várakozással tekintettem a vénámba csepegve csordogáló holdatra. Hiába tettem, hogy volt-e köze a szemnyomás újbóli megnövekedéséhez a szerliteres nagyságú mennyiségének, nem hiszem. De tény, megkeményedett a bal kuksi. Ezt sajátos körülmények között tudtam meg. Ketten voltunk a kezelőben. Laci, kezdte a doktornő. Felment a szemnyomás a bal szemében. Ha beírom a mértadatot a korlapra, akkor a professzor várhatóan egy fagyasztáson alapuló műtéti eljárást fog javasolni. Abból a szempontból megfelelő kezelési mód lenne, hogy amiatt egy újabb bevérzés már nem következhetne be a szemében, mert a közben nem történik vágás. Más szempontból viszont a beavatkozásnak ez a fajtája nagyon is kerülendő lenne a maga számára. Tudnia kell, ha mégis fagyasztanák a bal szemét, akkor a továbbiakban már semmilyen esélye nem marad az üvegtesti bevérzés felszívódásának. Eléggé világosan fogalmazott a doktornő, értettem, hogy miről van szó. Azt javasolnám magának, folytatta tovább, hogy semmiképp ne kerüljön olyan számadat a korlapra, ami a normális érték feletti szemnyomást tükrözne. Ellenkező esetben egészen biztos lehet benne, hogy fagyasztásra fog sor kerülni. Azt mindenféleképpen el szeretném kerülni, vettem át a szót. Elfogadom a javaslatot. Mindössze egyetlen feltételem van. Mindegyik mérés után a valós adatot szeretném megtudni. Rendben van, felelte megkönnyebbülten a doktornő. Teltek a napok, időközben megtudtam tőle, egy másik orvos is belett avatva a közösen felvállalt ügyletbe. Olyan több napos ünnep következett, amikor kettőjük közül egyikük sem volt beosztva ügyeletesnek. Péntek délután a szemnyomásmérés után a következőt mondta a doktornő nekem. Most az eddigieknél is valamivel magasabb értéket fogok a korlapra beírni. Nemes egyszerűséggel telt el a 25. születésnapom. A jeles nap alkalmából szüleim gratuláltak hozzá, és kívánták, hogy egy év múlva már látva ünnepeljem a rá következőt. Úgy legyen, feleltem szám szélét elfintorítva. A május elejei munkaszüneti napok alatt a be nem avatott orvosok sem írtak túl magas értéket a korlapra, bár azok felfelé eltértek az addigi adatoktól. Viszont egy számomra értelmezhetetlen írásjel is rákerült a lapra, amit anyukám éles szeme azonnal kiszúrt. Már nem emlékszem pontosan arra a kétjegyű számra, ami után egy hatalmas felkiáltó jel lett berajzolva. Ez meg mi a fenét keres itt? Nem értettem én sem, szüleim meg pláne nem tudtak mit kezdeni az oda egyáltalán nem való írásjellel. Nem fáj a szeme, vagy attól esetleg a feje? Ezekkel a kérdésekkel lepett meg a munkakezdés első órájában a doktornő. Nem, feleltem enyhe értetlenséggel. Miért kéne fájnia? Mert tegnap este jóval 50 higany milliméter felett volt a bal szem tenziója. Azt hittem, hogy rosszul hallok, még a veríték is kivert a testemen, ahogy ott ültem az ágy végében. Hogyan lehet annyi, ha pár nappal azelőtt még 30 higany milliméter sem volt? Bár tisztában voltam vele, hogy néhány óra leforgása alatt, akár még a csillagos égig is felszökhet a szemnyomás, 100-120 higany milliméter. Amikor az utolsó nap a 28 higany millimétert beírtam a korlapra, adta tudtomra higgadtan a doktornő, annál már akkor is magasabb volt a mértérték. Miért nem közölte azt velem? Hiszen abban egyeztünk meg, mondtam felcsattanó hangon. Azért felelte halkan, mert akkor jobb lett volna. Nem válaszoltam rá semmit sem, mert akár erre nyújtjuk a rétes tésztát, akár arra, a lényeg úgyis az, hogy észveszélytően magas volt a tenzió. Szokásos lendületével robogott be a korterembe a vizitelő orvos csapat. A professzor felkapta a rácsos vaságy végére akasztott korlapot, azt érdeklődve kezdte el tanulmányozni. Könnyű volt észrevennem rajta, hogy kegyetlenül meglepődött a minap ráírtaktól. A doktornő felé fordult, aki már készen állt a válasszal. Csavargatta a fejét a professzor, mit lehet ilyenkor tenni. Végül azt bökte ki nagy sokára, hogy a végleges döntés meghozatala előtt még alszik rá néhány napot. mivel akkor én már kristálytisztán láttam magam előtt a bekövetkező eseményt, ezért rettenetesen neki voltam keseredve. Végképp tehetetlennek bizonyultam az üvegtestben felgyülemlett néhány csepp vér ellenében. Pedig mennyi is az a pár csepp? Immár egyetlen lehetőség maradt hátra számomra, amennyire csak képes vagyok rá, megőrizzem a higgadtságomat. Alig múlt el pár nap a májusból, amikor anyukám meglepő módon, a helyzethez képest viszonylag derűsen lépett be a korterembe, apukám elmaradhatatlan kíséretében. Képzeld el, fordult felém, a kerületi tanács lakásügyi osztályától kaptál egy levelet. Azt írják benne, hogy mivel tavaly a második fél évben felkerültél az átmeneti lakásra jogosultak listájára, az mostanra aktuálissá vált, így a megadott címek közül megjelölheted azt a szobakonyhás lakást, amit a legmegfelelőbbnek tartasz magadnak. Ennek a fantasztikusan jó hírnek sikerült anyukám szomorú arcára mosolyt csalni. Ha nem olyan helyzetben lettem volna, mint amilyenben épp voltam, akkor olyan hatalmasat kiáltottam volna örömömben, hogy azt még a siket is meghallotta volna. De így. Egykedvűen fordultam anyukám felé. Ha látok, majd érdekel a dolog. Lehet, hogy disznó módon viselkedtem vele szemben, de így legalább senki nem foghatja rám, hogy alakoskodtam. Hiszen már nem látok. Mit tudok kezdeni egy önálló lakással így? Jó két hónappal ezelőtt még láttam, akkor teljesen más lett volna a helyzet. Hát igen, mondta lehangoltan anyukám, de mégiscsak a végére kéne járni. Szívesen utána megyünk apáddal, ezt mi már előre megbeszéltük otthon. Elvégre nagy dolog, hogy egyedülálló létedre lesz egy önálló lakásod. Majd csak lesz valahogy, bíztatott anyukám. És képzeld el, ráadásul április 30-án írták alá a határozatot a 25. születésnapodon. Ez az amúgy jó pofa egybeesés is teljesen hidegen hagyott. A búsulás kellős közepén én sem úgy gondoltam, hogy nem kell lakíró. Légy szíves, járjatok utána a határozatnak, és ezzel befejezetnek tekintettem az örömteli témát. A professzor azt sütötte ki, hogy naponta 3 szem vízhajtó tablettát vegyek be, kiegészítve káliummal. Tettem, ahogy elő volt írva, reggel, délben, este. 3 gyönyörű, bombázó alakú fiatal szőke lány vett körbe. Fedetlen telt mellük úgy ringott csábos mozgásuk közben, hogy látványuktól majdnem kiesett a szemem. Hegyesen előre meredő mellbimbójukat felfedezvén pedig teljesen kiszáradt a szám. Mindhárman anyaszűrt mesztelen keringtek az ágy körül. Alig bírtam betelni a feszes combok ingerlő formájával, a domborodó szemérend testek hívogatásával, a kerek popsik szívdöglesztő voltával. Egyfolytában mosolyogtak rám a bájos lányok. Testükkel szerelemre ingerelve lejtettek körülöttem. Felhergeltek a magvas kére csábító szőkeségek. Erőteljesen megkívántam forró szerelmüket. Már nem tudtam tovább uralkodni magamon, intettem az egyik frivol gyönyörűségnek. Arcán a szerelem mosolyával bólintott felém, majd a szívdöglesztően kemény combjait széttárva, a már kőkeményen ágaskodó hímveszőmre hűlt. A tűzforró ölű lány a szerelem legvarázslatosabb kétáncát járta el felettem, akinek a mozdulatai és az általa keltett csodálatos érzések is annyira egyedülállóan ingergazdagok voltak, mint addig még soha mással. Mint a legkeményebb gyémánt, olyan acélossá vált a már amúgy is a férfiasság pózában merevedő hímveszőm. Mint a leghatalmasabb föld alatti katlamba szorult, de már közvetlenül a kitörés előtt lévő fortyogó láva folyam, előbb szép lassan, majd egyre gyorsulva kezdett felfelé törni a gyönyör magmája bennem. Eszeveszett iramban száguldottak a már végképp kilövelni akaró forró szerelem cseppek, a felettem lágyan ringó test tüzes ölefelé. A szívtipró lány megérezte rajtam a belőlem feltörő vágyőrült gerjedelmét, aminek hatására, még az addigiaknál is mámorítóabban lejtette a rítus táncot felettem, hogy a földi gyönyörök kertje véglegesen magába rejthesse a belőlem előtörő magvakat. Érzéki remegéssel adta tudtul a barlangos test, hogy épp beteljesül a hőn kívánt vágy, örömforrásul mindkettőnknek. Igen, ez a feledhetetlen érzés kell nekem, hozzá ilyen eszményi barátnő, akivel kész öröm áttáncolni az egész életet. A forró és kemény hímvesző még sokáig remegett, dús folyama alig akart kiapadni. A szőke lány arcát bársonyos pír tette még hamvasabbá, érzelem dús kezével szerelmesen végig simította a testemet. A másik két lány is tiszta szívből örült a szerelmünk eszményi beteljesedésének, mert azt láttam a boldog arcukon. Azt éreztem, hogy egy merő forró latyak vagyok. Kezemmel önkéntelenül is a pizsamanadrág kidomborodó részéhez nyúltam. A vastag frotír csupa nedvesség volt. Mi van? Mi történt? Hol vagyok? A mámortól még teljesen kába volt a fejem, időbe telt, mire visszazökkentem a szomorú valóságba. Igen, már tudom, a klinikán vagyok, és az ágyamban fekszem. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a folyosóról beszűrődik két beteg, és az éjszakás nővér beszélgetése. De hol vannak azok a szerelemre csábító tünemények? Hát azok bizony álomország mese szép paradicsomában maradtak, nem jöttek át velem a lehangoló valóságba. Hű, pedig milyen élvezetes volt velük lenni, de legfőként a szerelem vulkanikus táncát járó lányjal, a fenehegye meg, merőhondó lett a nadrágom. Ráadásul nemhogy másik pizsamám, de még köntösöm sincs bent a kórházban. Hogyan megyek így ki a mosdóba, hiszen a nadrágom elülső részén a bőséges magömlés nedves foltja biztosan átütött. Kényszeredettem felültem az ágyban. A vaktában kotorászó lábammal csak nagy sokára találtam rá a fekhely alatt lapuló papucsra. A fotel háttámlájáról elvettem a törülközőt, amit magam elé tartva elindultam a korterem ajtaja felé. A folyosón oda köszöntem az éjjeli baglyoknak, és a nővértől a pontos idő iránt érdeklődtem. Már elmúlt éjfél, válaszolta. Most mész fürödni? Igen, néha azt is kell, és benyitottam a mosdóba. Szeretem előre tudni, hogy mi fog történni velem a műtőben. A fagyasztáson alapuló eljárásnak egyetlen káros hatása van a szemre, azon jelentős mértékben rongálja az éleslátást. Egy hosszabb, pálcikaszerű műszer végén egy kisebb lapka van. A laposka hőmérséklete az operáció közben -20-30 fok között lehet. A beavatkozást végző orvos a műszer lapkáját az előzetesen már szabaddá tett szivárványhártya külső pereme mentén azon körbe úgy vezeti, hogy egy-egy helyen körülbelül 15 másodpercig időzik el vele. Az eljárás hatás mechanizmusa a következő. Az alacsony hőmérséklet következtében a szemben lévő sejtek folyadéktermelő képessége lelassul, aminek következtében lecsökken a szemnyomás. A beavatkozás után a szemhédió nagyságúra megduzzad. Lohasztására egy kisebb vászonzsákocskába jégkockákat tesznek, és azt ráhelyezik a gyulladt szemre. A beavatkozás után a szemnyomás ideiglenesen megnőhet, ami pár napon belül a normális értékre visszaáll. Miről álmodoztam a műtőből kijövet? Mindenek előtt mérhetetlen nyugalomról és arról, hogy elmondhatatlanul örülnék neki, ha egyszer már végérvényesen megszabadulhatnék attól a nyomorult glaukómától. Hősnek, de inkább mártírnak éreztem magam. Lehet-e ennél többet szenvedni és veszíteni? Senki előtt nem sopánkodtam, nem sajnáltattam magam. Az én dolgom az, ami velem történt, nekem kell vele együtt élni. De azért az egész úgy borzasztó, ahogy van, mi következett be a remélt nyugalom helyett. A férfi osztályon is megtörtént a klinikán negyedévenként szokásos orvoscsere. A hármas számú korterem új orvosa egy alacsony növésű, távoli országból származó doktornő lett. Pattogva beszélt a betegekkel. Nehezen viseltem el idegesítő stílusát, de mégis más miatt vált előttem kegyvesztetté. Az új orvosok átveszik a régi betegeket. Ez úgy történik meg, hogy a korlap gondosát tanulmányozása után a régi betegeket egyenként behívja a vizsgálóba az orvos. Na, engem is kihívott oda. Megkért rá, takarjam le a jobb szememet, a ballal pedig olvassam le a vizustáblán látható számokat. Nem tudtam, hogy teljesen hülyének néz, vagy tán ő az, éles hangon dörrentem rá a megszeppent orvosra. Mit szórakozik itt velem? Nem tudja, hogy jó látással jöttem be a klinikára, most meg már mindennek vége. Nem láttam a pipától, olyan mérges lettem. Felpattantam a székről, és szó nélkül besiettem a korterembe. A hosszú ideig tartó zárt térben tartózkodás előbb-utóbb szintén rámegy az ember agyára. Napról napra melegebben sütött a tavaszi nap odakint. Az osztály betegei közül egyre többen lejártak az udvarra sétálni. Igazából ott lent szembesültem először a bekövetkezett tragédia keserű gyakorlatával. Siralmas volt semmit nem látni a körülöttem megújuló világból. Az sem volt semmi a fiatal lelkemnek, amikor medikák csengő hangját hallottam a közelben. Vajon milyen lábak és combok virítanak ki a szoknyák alól? Én a közben bátortalanul és esetlenül mozogtam közöttük. Már majdnem körbejártuk az udvart a betegtársakkal, amikor betértünk a parkba. Leültünk egy padra, hallgattam a madárszárnyak rebbenését, a verebek csivitelő veszekedését. Orrom pedig kezdte felfedezni a közelemben nyíló, vagy már teljes szépségükben pompázó virágok illatát. A rövid sétától, és talán a hirtelen rám törő tavaszi napsütés bágyasztó hatásától is, hamar elfáradtam. Az is igaz, a jövővel sehogy nem volt kedvem szembesülni, a tavasz végérvényesen átfordult nyárba, és május legvégén, a klinikán töltött 99. nap délelőttjén hazamehettem. Közjáték szüleim lakása egyszeriben rébusszá vált előttem. Bár emlékezetemből a különböző helyiségek képét könnyen elő tudtam hívni, de azok vizuális felidézése csak növelte az elkeseredés érzését bennem. Tudatom hiába epekedett a valós látván után, helyette csak a sötét szürke, a nagy semmi jutott neki. Ezen a lehetetlen állapoton a jobb szem aliglátása érdemben nem tudott javítani. Kezemet hiába tartottam a kuksi elé, a mutatott ujjak száma előle a ködös homályba veszett. Egyre lehangoltabban ücsörögtem. Szüleim sem voltak derűsebbek nálam. Sóhajok után. A lakásból mindössze ennyi lett volna kiharható a folyosóra, ha nem önmagunkba tuszkoltuk volna bele a nagy közös bánatot. Komótosan felálltam az ágyról, és a nyitva lévő ablakhoz léptem. Autók most nem suhantak tova a Váci úton, az már régóta fel volt túrva a metróépítés miatt. De a csőgyár hatalmas központi épülete ott magasodott velem szemben, a felbontott főútvonal túloldalán, tőlem 40 méterre, a nekem már beláthatatlan messzeségben. Hát ez szörnyű, így kell élnem mindaddig, amíg megadatik. Elfordultam az ablaktól. Pár centi távolságból elkezdtem kutatni szüleim arcát. Vajon épp nyitva, vagy zárva tartják-e a szemüket? Hány ujjukat mutatják felém? Volt, hogy véletlenül eltaláltam a mutatott ujjak számát. Olcsó vigasz volt a bajra. Az idő azonban nem állt meg. Napközben egyedül maradtam a lakásban. Szólt a rádió, a magnó, a lemezjátszó, míg rájuk nem untam. Ilyen formán igazi vegetálásba kezdtem. Mi mást is tehettem volna még? Ja igen, kidugtam a fejemet a hálófülke nyitva lévő ablakán, hogy megszokásból szétnézlek az utcán. Azt nem sokáig tettem. Egyáltalán nem volt látható rajtam a látásvesztés ténye, de én ennek ellenére azt mégis mindenki elől titkoltam. Hülye dolog. De, aki egyszer csak abban a helyzetben találja magát, mint amibe én kerültem bele, az sokáig ugyanúgy fog cselekedni, ahogy én. Sem az állapotom miatt, meg más miatt sem, nem voltam feszült idegállapotban. Megpróbáltam passzív nyugalommal tudomásul venni, és tűrni, a bekövetkezett változást. Ebben némileg segítségemre volt a látásvesztés után rögvest jelentkező csillapíthatatlan étvágy, a falánkság. Jöhetett akár fél kiló kenyér, egy szál száraz kolbász, némi nemű primőráruval, vagy egy gazdagon megkent kerek piskóta torta, netán másfél kiló gyümölcs, az teljesen mindegy volt nekem, mert olyan nagy evő lettem, mint a mesebeli kis gömböc volt. Viszont mindig tudtam, hogy melyik az utolsó falat, amelyik után egy újabb már sehogyan nem akart lecsúszni a torkomon. Cingár testem kezdett vastagodni. Még az étkezési kényszerszünetek emésztési ideje alatt sem jutott volna eszembe, hogy mondjuk, azt elősegítvén, lemenjek az utcára egyet sétálni, vagy a kapuajban egy kiadósat ácsingózni. Ez annyira abszurd gondolat lett volna tőlem, mintha egy eszkimó a nyári szabadságát Afrikában napozással kívánta volna eltölteni. De még szüleimmel sem nagyon mentem le az utcára. Kivéve, amikor a klinikára kontrollvizsgálatra kellett bemenni. Egy kis képtelenségre mégis volt hajlamom. Néha nosztalgiából leültem a televízió képernyője elé, de előtte annyira idétlenül éreztem magam, hogy gyorsan leszoktam róla. A sportolás egyik ágát viszont nem tagadtam meg önmagamtól. Aktív sétálóvá váltam a lakásban. Bár 31 négyzetméteren nem lehetett maraton gyalogolni, de legalább megpróbálkoztam vele. Számoltam a megtett lépések számát, amik útközben mindig pontosan kiadták a kanyarodás helyét. Szorgalmasan róttam a félköröket, összegeztem darabjukat. Addig száguldoztam le és fel a garzomban, amíg a kényelmes életmódnak is köszönhetően, végképpel nem fáradtam. Mint ahogy a kihívást kedvelő ember teszi, a 42.186 méter legyalogolása után, én is eldőltem a fáradtságtól. Lihegve belezuhantam az ágyba. Komikus vagy sem, ez volt az én sportom. Időközben táppénzbe vett a körzeti orvos. A járandóságomat az ABC áruházban fizették ki. Anyukám ötlete volt, hogy érte vele kimenjek az üzletbe. Otthon már elég jól elközlekedtem, de az utca a zajos forgalmával, az egymást érő gyalogosokkal annyira más volt, hogy az össze nem hasonlítható egymással. A számtalan járók elő előtt nem akartam bénázni, az a halálom lett volna. De önmagam előtt sem akartam idétlennek mutatkozni. Sokáig vacilláltam az ötleten, hiszen, hogy eljussunk az üzletig, ahhoz két tömegközlekedési járművet is igénybe kell venni. De olyan szépen sütött a nap, annyira csalogatott a nyár melege az utcára. Beadtam a derekamat. Karolva mentünk az utcán, bár ettől a módozattól mindig is távol tartottam magam. Hangos szóval figyelmeztetett anyukám, ha a járdáról le, vagy fel kellett lépni. Ilyenkor engem mindig kivert a veríték, vajon még ki hallja meg rajtam kívül. Így voltam ezzel a járművekre való fel- és leszálláskor is. Lelki szemeimmel élesen láttam magam előtt az értetlen tekintettel rám meredő utasokat. Mi az, talán gyagya a koma, a körülményekhez képest simán jutottunk el az üzletig. Lett is nagy meglepetés a kollégák részéről. Egyöntetűen megállapították, úgy nézel ki, mintha semmi sem történt volna veled. Sem a szemeden, sem rajtad nem lehet észrevenni, toldották meg kissé meglepve. Én pedig válaszként fújtam a magamét, meg azt, hogy milyen jó lenne, ha most magamra kaphatnám a fehér köpenyt, és mehetnék a dolgomra. Eszembe jutott az utolsó munkanap utolsó fél órájának nem felejthető emléke, amikor is felötlött bennem, Most úgy megyek el innen, mintha ide többé nem kéne visszajönni dolgozni. Ennek kapcsán egy keserű, láthatatlan fintor szaladt végig a szám szélén. Legyintettem rá egyet. Két barátom olykor meglátogatott. Tisztában voltam vele, én már, mint az önálló közlekedésben, és az önálló életvitelben is, egy jelentősen korlátozott személy vagyok. Közös nagy célok már nem lebeghetnek a szemünk előtt. Csak kisebbek. Felvetődött ötletnek, le kéne nézni a régi törzshelyre. Elkezdtünk szedelőzködni. A haverok lelkére kötötte anyukám, mégpedig dupla boggal, hogy onnan engem kísérjenek haza. Az utcára kilépve megcsapott a szabadság üdeszele. Kettejük között haladtam, így látszólag önállóan közlekedtem. A tömegközlekedési járművek igénybevételekor viszont már szükségem volt a közvetlen segítségükre is. Beléptünk a kedvenc kocsma hűs helyiségébe. Már is úgy éreztem magam, mintha teljes agyátömlesztést kaptam volna. Örömmel markoltam meg a hűsörtől párássá vált korsóhasát. Orromba csapott az eltéveszthetetlen nedű illata. A kriglit már emeltem is a számhoz, hogy hosszú kortyokat nyeljek belőle. Irtó jól esett, összehasonlíthatatlanul jobban, mint a klinikám belém csöpögött infúzió szintelen lötje. A jelen helyzet taglalása mellett, a múlt emlékezetes történéseik is sorra felidéződtek bennünk. Nekem olybá tűnt a nosztalgikus visszatekintés áradat, mintha hajkainkról a végső tószt szavai röppentek volna el. Barátaim még rendeltek egy újabb kört maguknak, én azt már nem mertem bevállalni. Visszafelé ballaktunk a Moszkva tér felé. Útközben előhozakodtam a két havernak a bennem pár perccel azelőtt megfogalmazódott tervvel, csak a 84-es busz megállójáig kísérjetek el. Némi tamáskodással fogadták a bejelentést. Hármunk közül csak én szálltam fel az indításra váró járműre. Az ajtó közvetlen közelében lévő egyik ülésem foglaltam helyet, hogy leszállás előtt róla csak fel kelljen állni. Csengő szó jelezte az ajtók záródását. Emlékezetemben felidéztem a megállók hosszú sorát. 4 éven keresztül ezzel a járattal utaztam a középiskolába. Éberem figyeltem a kanyarodások irányára, és már is remekül ment a hely meghatározás. Mivel akkoriban még folyt a 3-as metró építése, a Lehel tér Árpád híd szakaszon, ezért terelő útvonalon közlekedett a 84-es. Túljutottunk a 11. megállón is. A teljesen megújuló Árpád hídról jobbra a Népfürdő utca felé lekanyarodott a járat. Ezt a negyedkörívben megtett irányváltást eltéveszthetetlenül lehetett észlelni. Elérkezett a felállás ideje. Jobb kezemmel megragadtam az orrom előtt magasodó kapaszkodó rudat, és talpra pattantam. Bal kezemmel feltűnés nélkül kitapogattam a jelzőgombot, majd megnyomtam. A busz áthaladt az Árpád híd alatt. Fékezett a sofőr, szuszogva nyílt ki az ajtó. Most aztán nincs mese irány haza, nagy óvatosan leléptem a buszról. Ez nem okozott különösebb nehézséget. Lent álltam a járdán, a nadrág zsebemben elkezdtem kotorászni, falból. Erre a megtévesztő mozdulatra azért volt szükség, hogy a buszutasai ne lássák meg az ügyetlenségemet. Nézőközönségre nem volt szükség. Elindulás előtt még be kellett tájolni az irányt, hogy az úttesttel párhuzamosan haladva induljak el északi irányba. A jobb szemem aliglátása erre a bemérésre már alkalmatlan volt. Meghegyezett fülekkel figyeltem a járműforgalmat. Óvatos lépteim irányát ahhoz igazítottam. Fejemet kissé balra fordítottam, mert a beszűkült térlátás miatt úgy láttam a legjobban a lábam elé. Aprókat léptem, azt úgy tettem, mintha csak andalognék. Minden igyekezettel azon voltam, hogy mások elől rejtve maradjon az állapotom. Balról autók parkoltak fenn a járdán. Azok tulajdonosait magamban el is küldtem a fészkes fenébe, mert egyik másik járgánynak neki mentem. Na nem nagyon, csak egy kicsit. Azzal a csiga tempóval. Jobb oldalt hosszú házsor következett. Ez kiváló segítőnek bizonyult, mert legalább arról nem kellett tartani kellemetlenségtől. Elmaradt mögöttem a pár kapuajból álló ház. Mindkét oldalról védtelen maradtam. Jobb kezemet alig észrevehetően előre és egyben oldalra is kitartottam. Fülemet továbbra is a vadászkutya éberségével hegyeztem. Közben rájöttem, hogy a talpam is a segítségemre siet. Vele kiválóan érzékeltem a domborulatokat, aknafedeleket, meg azt is, amikor az aszfaltborítású járdáról a salakra tévedt a lábam. Már nagyon vártam azt a sarokházat, amely mellett elhaladva könnyedén eljuthatok a Dagály utcáig, ahová majd jobbra kell bekanyarodni. Testemmel és fülemmel megéreztem az épületet. Oldalazva megközelítettem, annak falát ujjammal akár meg is érinthettem volna. Biztonságérzetem növelése érdekében az alig látó jobb szememmel szemmel tartottam az épületet. Ám annak a háznak is vége lett egyszer, és már is egy újabb problémával találkoztam. A járda jobb peremétől 20 centivel lejjebb volt a talajszint, ahonnan dúsbokrok magasodtak ki. Újra csak a fülemre és a talpamra hagyatkozhattam. Mindjárt itt lesz a Dagály utca, zakatolt a lelkesítő gondolat a tudatomban. Egyre inkább az előttem keresztirányban elsuhanó járművek zajára összpontosítottam, hogy minél precízebben bemérhessen a bekanyarodás pontos helyét. A jobb lábam sem volt rest. Vele állandóan a járda szegélyét tapostam, hogy a jobbról befutó járda síkját általa minél hamarabb megérezzem. Már nem csak a bal oldalamat érő napsugarak hevétől folyt rólam a víz, hanem a nagy koncentrálás okozta feszültségtől is. Minden baj nélkül bevettem a kanyart. Hosszú egyenes járda szakasz következett, egészen a Váci útig. Csak egy bökkenője volt a nyomvonalnak, odáig négy kereszt utcán, és egy vasúti átjárón kell áthaladni. Tudtam, az út kereszteződésekben a tájékozódásban csak a fülemre számíthatok. Bal fülemnek továbbra is a gyérautóforgalom lokátorozása maradt feladatnak. A Dagály utca híres volt a dús, összehajló lombkoronájú fájról. A verőfényes napsugarak a zárt lombozaton nem voltak képesek áthatolni. Az alig látó jobb szememnek ilyen feltétel mellett már nem tudtam hasznát venni. Arra szolgatás közben az okozta a legnagyobb fejtörést, hogy mikor érkezik el az első lelépő ideje. Hiába füleltem kitartóan az alacsonyabb rendű mellékutca felé, onnan ritkán hajtott ki jármű. Attól egyáltalán nem tartottam, hogy előtt egy autó, mert annak motorzaja könnyen meghallható, attól viszont igen, hogy a járdáról lelépés váratlansága megvisel. Egyre jobban átéreztem, hogy mennyire kegyetlen nem látni. Az persze meg sem fordult a fejemben, hogy egy mellettem elhaladó embertől segítséget kérjek. Még, ha beledögök, akkor is csak magamra hagyatkozva fogok hazamenni. Ezt vállaltam, amikor határozottan döntöttem, hogy ne kísérjenek el a haverok. Nagy tapogatózások után rátaláltam a járda szakasz végére. Oké, vakmerő bajnok, róla nem kunszt lelépni, de utána a relatív egyenes irányt kell tartani. Ellenkező esetben akár még ferdén is haladhatok, és akkor ki tudja, hol kötök ki. Igen ám, de ha gyorsan megyek, akkor meg felbukom az úttest másik oldalából kimagasodó járda szegélyben. Mindegy, akár így lesz, akár úgy lesz, a kereszt utcán át kell jutni. A lehetőségekhez képest siettem is, meg óvatosan is lépkedtem. Aztán egészségesen belerúgtam a járda szegélybe. Kopottá vált a cipőorra. Óvatosan felléptem a járdára. Mennyire állok párhuzamban a Dagály utcával, hiszen nem jött autó arra. Nem volt más lehetőség a pontos iránybemérésre, mint hogy óvatosan visszalépjek a járda végéhez, és ott az alacsonyabb rendű mellékutcának megpróbáljak háttalálni. Aztán előre, bele az átláthatatlan homályba. Akaratlanul is segítségemre voltak a Dagály strandról hazafelé igyekvő emberek. Folyamatos beszédjükkel remek útba igazítókká váltak. Kivéve akkor, amikor a szűk gyalogjáron megállva dumcsisztak egymással, és csak résnyi utat hagytak a haladóknak. Na, hogyan találjam meg csont nélkül azt a szűk átjárót? Krákogtam egyet-kettőt, hát ha észreveszik magukat. A következő kereszt utcán való átjutás problematikája tovább bizlasztott. És tessék, már is itt van előttem a vasúti sorompó. Itt sem az volt a gond, hogy véletlenül elütt egy átrobogó express vonat, mert az iparvágányon ritkán közlekedett szerelvény. A bibi az átjáróval az volt, hogy a sínek előtt, és utána is, egy cikk-cakk alakban vehető átjáró volt a járdába rögzítve. Hogy a fenébe fogok oda bejutni? Mert, ha már bent vagyok a fém labirintusban, akkor már nincs probléma, csak addig. Az újabb és újabb akadályok kapcsán az egészből kezdett elegem lenni. Ennyi kihívást legyőzni? De, aki előre lép az halad, és, aki halad, az utinra tesz szert. Valahogy mégiscsak rátaláltam annak a vacaknak a bejáratára, aztán örömmel nyugtáztam a talpam alatt megérzett a célsínszálakat. Na, most következik a cikk-cakk párja. Oda is bejutottam nagy nehezen, igaz, addigra már úsztam a kínizzadós, sós verítékében. Jaj de jó, már csak két út kereszteződés van hátra, lelki szemeimmel figyeltem a mellettem lévő házakat. Elképzeltem, hogy épp hol tartok. Most meg az okozott újabb problémát, hogy jobbra a járda magasságával egyezően autóparkoló van kialakítva, amelyről egy alig észlelhető rámpáska vezet le a Dagály utcára. Egyik oldalról sem volt biztos támpont. Lassanként már a lassú haladástól kezdett izomlázam lenni. Boldogan vettem tudomásul a karikás Frigyes utca elérkeztét. Ha ezen épségben átjutok, akkor egy viszonylag könnyű szakasz következik. Különösebb megpróbáltatások nélkül értem el azt a kis utcáskát, ami a házsorunk háta mögött húzódott, párhuzamosan a Váci úttal. Átkeltem a keskeny úttesten. Jobbra fordultam a járdán. Addig haladtam rajta egyenesen tovább, amíg bal oldalról megéreztem a kék színű ház tömegét. Annak kezdete előtt, balra kanyarodtam, és a ház oldala mellett lépkedve kijutottam a Váci útra. Egy jobb kanyar után már egyszerű volt hazatalálni. Ugyanis, idővel érintőlegesen nekimentem a piros színű ház végének, ami mentén pár lépés után újra jobbra kellett fordulni. Az első kapuaj volt a cél. Nem tudom, hogy ötször, vagy tán tízszer is annyi ideig tartott a hazafelé vezető út, mintha láttam volna. De az biztos, hogy idegileg totálisan kimerítő volt. Igazi stresszt jelentett az a fél kilométer, amit megtettem a busz megállótól, egészen hazáig. Anyukám egyáltalán nem díjazta az önállóságomat. De akár igaza volt, akár nem, mégis azt mondom, helyesen cselekedtem. Egy addig ismeretlen szituációban kipróbáltam magam, megfeleltem a kihívásnak. Ráadásul általa felmérhettem a nem látás könyörtelen valóságát. Még nem telt el két hónap az egy nap hiány 100 napos klinikai tortúra óta, és megint mehettem a műtőbe. A jobb szem tenziója a konzervatív kezelés ellenére sem állt be az elfogadható szintre. A professzor ismét szabadságon volt, a műtét elvégzésével az osztályvezető adjunktusnőt bízta meg. Kellemetlen felismerés rohant le a műtőasztalon. Nincs rendesen elérzéstelenítve a szemem, szóvá is tettem a fájdalom tényét, mire meglepő válasz érkezett tőle, ne mondja már nekem, hogy amit teszek azt érzi. Nem akartam hinni a fülemnek. Kész röhely, de őt a valóságról hosszasan kell legyőzködni. Nagy kegyesen mégis csak hajlandó volt két csepp érzéstelenítőszert a szemembe belepottyantani. Csak azt nem értettem, hogy ehhez miért volt szükség szócsatára. A nyári hócipőm végképp tele lett a klinikával. Pláne, amikor bő hét múlva kiderült, a szemnyomás nem csökkent le a kívánt mértékre. Újra be a műtőbe, ahol a jobb kuksit olyan derekasan elfagyasztotta az adjunktusnő, hogy ihaj. Az ihaj egyébként magyarra fordítva azt jelenti, akkorára dagadt a szemem, hogy azt hiába hunytam le, a két szemhéj nem ért össze. Azok végei teljesen kivoltak fordulva. A nem mindennapi látványosságot szívesen mutogattam a hozzám betérő látogatóknak. A szörnyű benyomástól nyomban fel is fordult a gyomruk. Aki ezért a sajátos horrorért elítél engem, annak azt üzenem csendesen, legalább valami történt körülöttem. Igen, a fanyar humor elengedhetetlen része a nehéz élethelyzetnek, mert az abszurdot csak az képes oldani. Nekem pedig arra égetően szükségem volt. A humorokán szólok az ágyszomszédról is. Épp le volt törve, mert nem a várakozása szerint látott a megműtött szemével. Csendben lapított az ágyban. A kórterembe belépett az egyik nővér. Feltűnhetett neki a férfi mélabúsága, mert az ajtóból odaszólt neki. Mit csinál Schubert úr? Mire kapásból válaszoltam, mi mást is csinálhatna, komponál? Jó ízű nevetés töltötte be a kórtermet, még a nővér is elvihogta magát. Ám tudtam, korántsem biztos, hogy ugyanúgy díjazta a beköpést a szomszéd, mint a többiek. Amikor elült a hahota, megkérdeztem tőle, ugye nem bántottalak meg. Halkan válaszolta, áh, dehogy is. Egyre többször mentem ki a folyosóra csoszogva lépkedtem, és ha kellett, mindig volt, aki útba igazítson. Egyszer még a lépcsőházba is kimerészkedtem, neki támaszkodtam a korlátnak. A közeli főút irányába néztem. Persze még az Orrom hegyéig sem láttam. Hangtalanul mellém lépett valaki. Rám köszönt, majd bemutatkozott. Én vagyok az a doktornő, aki egykor azt javasolta magának, feküdjön be a klinikára egy hétre, hogy szemét átállítsák az új szemcsepre. Némán bólintottam. Sajnos az adjunktus úr tovább maradt szabadságon, mint ahogy azt előzetesen tervezte, ezért nem jelentkeztem önnél. Egyébként tudom, hogy milyen sajnálatos eset történt magával. Mit mondanak a szemének a további sorsa felől a viziten? Semmit sem, válaszoltam lakonikusan, aztán még hozzátettem, azzal bíztatnak, hogy valamelyest feltisztulhat a bevérzés. Közelebb lépett hozzám a doktornő. Óvatosan körbenézett, majd halkan megszólalt. Nyugat-Németországban az üvegtestbevérzést már sikeresen operálják. Ismerek egy beteget, akinek a szeme a magáéhoz hasonlóan bevérzett. Ő valahogy kijutott körbe, és jelenleg is remekül lát. Csak arra az egyre kell vigyáznia, hogy egy éven belül megtörténjen a műtét, máskülönben az üvegtestbe befolyt vérrel szervül, és akkor már véglegessé válik az állapota. Mintha egy szempillanat alatt újjászülettem volna. Még hogy van reális esély az újralátásra, miért nem mondta meg ezt senki nekem? Mérhetetlenül örültem a közlésnek. Minden jót, súgta a fiatal doktornő, és nesztelenül visszament a női osztályra. Mire elérkezett augusztus vége, addigra a megérdemelt szabadságáról visszaérkezett a professzor. Már előre készültünk a titkos adó óvatos kijátszására anyukámmal. Az orvos arról kezdett el papolni nekünk, hogy Debrecenben kísérleti jelleggel már próbálkoznak az üvegtestbevérzés operációjával. Anyukám ekkor tromfnak kivágta, hogy az NSK-ban pedig rutinszerűen folytatják az ilyenfajta műtéteket. Kis csend állt be a küzdőfelek között. Hát igen, dünnyögött az orra alatt az orvos, de a debreceni professzor jó barátom, biztosan szívesen elvállalná a műtétet. Majd beszélek vele, anyukám egy felbőszült anyatigris elszántságával szállt szembe a süket fülekre valló klinika vezetővel. 25 éves a fiam, még előtte az élet, Az egyetlen látószeméről van szó. Itt nem lehet kísérletezni, mélyen hallgatott az orvos, de amikor ismét szóra nyílt a szája, újra a régi nótát fújta vele. Idegtépő perceket éltünk át az ambulancia népes folyosóján, amikor eldőlni látszott, kísérleti nyúl, vagy egy látó ember lesz belőlem. A következő kontrollvizsgálatra egy hét múlva várom önöket, adta meg a zárszót az orvos. Anyukám remegett az idegességtől. Karját erősen kellett fognom, amint elindultunk az utcára levezető lépcsőn. Kiértünk a napfényben fürdőző járdára, ahol erős rosszul lét kapta el édesanyámat. Hangosan felzokogott. Ez alatt egy szónoki kérdés ötlött fel bennem, ha a professzor gyermeke lett volna az én helyemben, akkor vajon őt is a debreceni barátjához küldte volna el? Másnap az egészségügyi minisztérium nemzetközi kapcsolatok osztályát feltárcsázta anyukám. Egy hölgy vette fel a kagylót. Neki panaszolta el a nagy keservét. A hölgy rákérdezett a kórházra. Az érintett orvosnak nem akarok kellemetlenséget okozni, válaszolta anyukám, én csak azt szeretném elérni, hogy olyan helyen operálják meg a fiamat, ahol a szükséges műtétet már sikeresen végre tudják hajtani. De kedves hölgyem, felelte a hivatal emberséges tisztségviselője, ha nem mondja meg a kórház és az orvos nevét nekem, akkor hogyan segítsek magukon? Eltelt a hét. A professzor szobájában helyet foglaltunk anyukámmal. Hát akkor el van intézve, szólalt meg az orvos. Államköltségen Nyugat-Németországban lesz az operáció. Két klinika jöhet szóba. Ezt a klinika le fogja levelezni a külföldi társintézményekkel, addig legyenek türelemmel. Ennyit mondott a professzor, nem többet. Élménydús beteljesülés az üvegtest belsejét egy kocsonyás állagú anyag tölti ki. A szememben megpattant térből ebbe a közegbe került bele a vér, és összekeveredve az üvegtestet kitöltő átlátszó anyaggal, elzárta a fény útját. A szemfenéken ritkás az érháló, így a bevérzés felszívódása nehézkes. A hónapok múlásával a vér összesűrűsödik, majd elszervül. Szükségessé válik a műtét. Az üvegtest külső burkán egy mikrosebészeti eljárás során három apró nyílást képeznek az orvosok. Az üvegtest hosszúkás, a rögbi labdához hasonló alakú. A rajta nyitott három résre a következők miatt van szükség. Az üvegtest két végén ejtett nyíláshoz egy-egy vékony csövet illesztenek a doktorok a kivezető járaton kiszivattyúzzák az üvegtest belsejének egész tartalmát, míg a másik csövön át bejuttatott töblítő folyadékkal átmossák az üvegtest belsejét, utána feltöltik gázzal, oxigénnel. Mivel az eltávolítandó matéria már nem teljesen folyékony halmazállapotú, ezért a felső nyíláson át egy a mikrosebészetben használt kés hatol be az üvegtest belsejébe, amivel a műtét vezetője az összeállt, megszilárdult apró részecskéket olyan miniatűr darabokra szeli, hogy azok a szívócsövön keresztül könnyen el tudjanak távozni. A törőközeg feltisztul, így a pupillán át a szembe bejutó fény akadálytalanul eljut a retinára, ahonnét a fényinger a látóidegpályák közvetítésével megérkezik az agyba, ahol a látott kép megjelenik, és megfordul. Eljött a várva várt nap reggele. Életem addigi legfontosabb napjává vált november 10-e. A műtét végeredménye már biztos volt. Én viszont még semmit nem tudtam róla. Ha a szememről leveszik a kötést, vajon mennyit, és azt hogyan fogom látni? A müncheni klinikán az volt a szokás, hogy a betegek lázlappal a kezükben kifáradtak a kezelőbe. Nekem egy Magyarországról kitelepedett betegtárs, Gáspár volt a segítségemre. Leültettek egy háttámlás székre. Kényelmesen elhelyezkedtem rajta. Enyhe izgatottság költözött belém. Odalépett hozzám egy nővér, akinek jó reggelt kívántam. Az elkövetkező pillanatban, vagy komor sötétet, vagy derűs fényt fogok látni. Eközben a kötés lekerült a szememről. Hát ez meg micsoda, háborodtam fel. Hogyan látok? Ez szörnyű, néztem előre, meg balra is. Hirtelen erős forróság öntött el. A gyomrom majdnem felfordult. A váratlanul rám törő erős hányingertől csak egy hatalmas nyeléssel sikerült megmenekülnöm. Egy másodperc alatt csuromvizesre leizzadtam magam. Az elém táruló kép látványa teljesen padlóra küldött. Ez kész katasztrófa, az biztos, hogy látok, de teljesen abszurd annak a mikéntje. Mit, és azt hogyan láttam, alapnak egy ködös időjárási viszonyt érdemes elképzelni. Legjobb azt úgy tenni, mintha egy viszonylag tiszta vízű folyóban ülnénk a víz alatt. A továbbiakban azt láttam, hogy tőlem eltávolodik a nővér, miközben függőlegesen és vízszintesen is hullámzik a teste, hasonlóképpen a járása is. Olyan volt a látványa, mintha lebegne előttem. A nővér odalépett a gyógyszeres szekrényhez, és annak ajtaját lenyitotta. A szekrénye közben egyfolytában himbálózott. Ráadásul annak egyetlen egyenes síkja nem volt számomra, mert a valóságban egyenes oldallapok meg azok élei vízszintesen és függőlegesen is elcsúsztak. bármerre fordítottam az egyre jobban elképedő tekintetemet, mert akár mozgó, akár stabil embert, vagy tárgyat láttam magam előtt, azok mind valószerűtlenül mozogtak a térben. Ugyan visszaadták a látásomat, de ilyen látóképesség mellett nem lehet aktívan élni. Nagyon lehangolt ez a keserű felismerés. A segítségemre lévő férfi a látásom iránt érdeklődött tőlem. Látok? Feleltem csüggetten, de előttem minden hullámzik. Ez borzasztó. Kezében szemcseppekkel indult felém vissza a nővér. Tiszta horror volt, ahogy kinézett. Na nem az arca csúnya ábrázata miatt tartottam őt elviselhetetlen látványnak, hanem alakjának szétesettsége miatt egyszer balra csúszott a karja, máskor meg jobbra tolódott. Az arca is össze-vissza mozgott a térben. Kész röhely volt a világot így látni. Hoppá! Kaptam a fejemhez. A szemem belseje is hullámzik, mégpedig annak a legfelső része. Ahogy ingattam a fejem, egészen tisztán láttam, valóságos hullámhegyek keletkeznek a szememben. Ami addig kocsonyás anyaggal volt tele, az most már folyadékot és levegőt is tartalmaz. Hátrahajtottam a fejemet, hogy az imbolygó lépésűnek látott nővér a szemembe bele tudjon cseppenteni. A leizzadás mértéke addigra némileg csökkent bennem. A gyomrom felkavarodott állapota is kezdett csillapodni. Amint hátra döntöttem a fejem, megszűnt a hullámzás. Mindezt a következőképpen érdemes modellezni és értelmezni. Tegyünk a szemünk elé egy vízzel 80%-ban tele lévő akváriumot. Az edényben legyen kissé zavaros a folyadék. Ha az ember nem csak előre tekint, akkor óhatatlanul is mozog a feje. Ezért az akváriumot meg kell mozdítani, és rajta úgy kell átnézni. Ilyenkor már könnyen észrevehető a folyadék felső rétegének hullámzása, ami az én esetemben odáig fajult, hogy a víz mögött látott kép is úgy ringott, ahogy azt a folyadék tette a szememben. Az elmém a látott képpel eleinte nem tudott mit kezdeni. Az számára teljesen értelmezhetetlen volt. A látvány egy időre teljesen felborította a tudatom addigi ez irányú ismeretét, a már 25 éve stabilnak ismert szem belső szerkezete instabillá is válhat. Ahol addig teljes mozdulatlanság uralkodott, ott a mozgás vált törvényszerűvé. Ha nem mozdítottam volna meg a fejemet, akkor is feltűnt volna a bibi, mert az üvegtestben lévő folyadék felső szintjét egy könnyen észlelhető csíknak láttam. Tehát jól észlelhető volt, hogy ott van a szememben lévő folyadék felső szintje, de a fölött van valami más is, hiszen ha nem lenne, akkor csík sem lenne ott. Ezt azon idő alatt fogtam fel, értettem meg, amíg a szememet kezelte a nővér. Agyam lázasan dolgozott, osztott és szorzott. Pontosan emlékszem rá, hogy mit gondoltam akkor. Ez így nem látás, így nem éri meg letörve indultam vissza a kórterembe, Gáspár oldalán. Mire beléptem a szobába, addigra az újralátás örömének első csírája már megfogant bennem. De mégis, hogyan lehet így olvasni, közlekedni, élni? Nem unatkoztam az ágyon ülve. Agyamat volt mivel gyötörni. Óvatosan szétnéztem a kórteremben. Velem szemben a mosdó volt. Felette kisebb polc húzódott, rajta egy poharat láttam. Tőlem jobbra, az ajtóval szemben volt az ablak. Azon át világosság zúdult be a szobába. Fejem merev tartásával vigyáztam rá, nehogy instabillá váljon az éltes ablakkeret. A szobát az ablak előtt lévő négyszögletű asztal próbálta komfortosabbá tenni. Mellette néhány szék árválkodott. Összesen 5 ágyat számoltam meg a kórteremben. 3 fekhely volt az én oldalamon, a másikon pedig 2. A szobatársak arcát nem tudtam kivenni. Segítőmnek is csak az alakját ismerhettem meg. Színeket is láttam, de csak halványan. Megnéztem a kezemet is. Rossz volt ránézni. Ahány ujjam volt, annyi felé szélettek szét a térben. Behunytam a szemem. Nem árt pihentetni. Lábaimat feltettem az ágyra, és hanyadt ültem rajta. Az eltelt bőfél óra izgalmas tapasztalatait elkezdtem kiértékelni. A mélyreható elmélkedésből az ajtó nyitódása zökkentett ki. Édesanyám köszönt rám. Nagyon erőtlen volt a hangja. Hogy vagy? Látsz? Kösz, jól vagyok. Feleltem. Ne izgulj, mert látok. Akkor jó, mondta elcsukló hangon. Kibudjant a könny a szeméből. Azt törölgette a kezével. Közben pedig hangosan hüppögött. Ujjammal elkezdtem mutogatni. Ott van egy pohár, amott meg a szappantartó. Azt is elmondtam neki, hogy hány beteg társ tartózkodik a szobában. Végérvényesen bizonyságot akartam szolgáltatni, újra lát az egy szem fiacskája. De azért őszintén szóltam arról is, hogy ködösen látok, nincs egyenes vonal a szemem előtt. A hullámzásról is szót ejtettem. Felálltam az ágyról, oda mentem az asztalhoz, arról felvettem egy újságot. A szalagcímet kezdtem volna elböngészni, de a hatalmas, vastag betűkkel nyomott írást nem tudtam kivenni. A napilapban színes képek is akadtak. Azokkal sem mentem sokkal többre. Felhőtlen örömet nem igen érezhetett anyukám. De az biztos, hogy a lelkét és a szívét addig nyomó hatalmas kő nagyobbik része már visszavonhatatlanul leesett róla. Hát mégiscsak sikerült, mondta megnyugvó hangon. Másnap reggel az első utam a korteremben lévő asztalhoz vezetett. Kézbe kaptam az egyik lapot, és elkezdtem böngészni. A főcímet már könnyen ki tudtam venni, ám az nap a fele akkora betűkkel jártam úgy, mint előző nap a legnagyobb írásjegyekkel. Hát ez remek, mondtam a segítőmnek. Nyugodj meg, felelte a középmagas termetű férfi, mire kimész innen, még a legkisebb betűvel írt szavakat is játszi könnyedséggel fogod elolvasni. Kezdtem megnyugodni, megérkezett a nyugám, éreztem rajta, örömmel tölti el az eléje táruló látvány. Na, melyik betűket látod már? Kiválóan tudtam olvasni németül. Tovább lapoztam a lepedő nagyságú újságot. Fotókat kerestem benne, hogy megnevezzem az ott látott színeket. A halványabbakat még tévesztettem. Napról napra fokozatosan tisztult, és élesedett a látásom. Amikor visszaállt a régi rend, végképp megnyugodtam. Ez a műtét utáni 5. nap következett be. Az üvegtest kitisztult, és feltöltődött folyadékkal. A zárójelentésre nem kellett sokáig várni. Elbúcsúztam a szobatársaktól. Édesanyámmal nekiindultunk a klinika második emeleti folyosójának. Amint ráléptem az első lépcsőfokra, olyan érzés támadt bennem, mintha épp most szállnék ki a müncheni légikikötőben landolt repülőgépből. Hiszen hamarosan egy új, számomra addig ismeretlen világot fogok felfedezni. Már a klinika előtt húzódó csendes mellékutcában voltunk. Egy mélyről jövő sóhaj szakadt fel belőlem, de jó újra látni. Szemem mohónitta az elém táruló városképet. Kifogástalan állagú, változatos színekben pompázó házak sora fogadott az utcán. A járdák nem aszfaltborításúak voltak, felületét szépen egymáshoz illesztett kőlapok képezték. Kiértünk a közeli főútvonalra. Az emberek ráérősen sétáltak, egyiküknek sem volt sietős a dolga. A márkás járművek alig észrevehetően suhantak tova az úttesten. Óriási járműforgalmat nem tapasztaltam. Megpillantottam egy érdekes rakterű teherautót. Két oldalról rápiramiszerűen voltak felhelyezve a kólásrekeszek. Tovább sétáltunk, megpillantottam a müncheni főpályaudvar épületét. Egyhangúnak, jellegtelennek véltem a csarnoképületet, legalábbis a budapesti keleti, vagy a nyugati pályaudvar főépületéhez képest. A 10 napos klinikai tartózkodás alatt elszoktam a novemberi hidegtől. Kezdtem fázni, ne izgulj, mondta nyugodtan anyukám, mindjárt a sarokhoz érünk. Ott van az a hatalmas áruház, amiről már meséltem neked. Amikor először betértem oda, azt hittem, hogy csak egy kisebb alapterületű üzletről van szó. Ahogy egyre bejjebb haladtam a folyosók kiismerhetetlen labirintusában, már azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Kissé fázósan léptünk be a hatalmas méretűnek ígérkező áruházba. Csillogott villogott abban minden. Jé, itt egy átlátszó mozgó lépcső van, ámultam el. Ki is próbáltuk, az emeleten megpillantottam egy többszintes kör alakú pódiumon elhelyezett dekoratív, gyönyörű művirág kompozíció áradatot. Kissé odébb az élethű kinézetű, elegánsan felöltöztetett játékbabák tucatjaival is megismerkedhettem. Bájos pofiukkal rám mosolyogtak, mintha csak emberből lettek volna. Nagy kabátom zsebéből ismét előkaptam a vakuval egybeépített fényképezőgépet, és már exponáltam is vele. Eljutottunk a tágas műszaki osztályra. Az odaérkező vásárlóval szemben volt felállítva a nagy képernyős színes televíziókból emelt hatalmas monitorfal. Nem számoltam meg darabját, de közel 100 készülékből állhatott a monumentális látványosság. A Bundestag plenáris ülését követhettük nyomon a képernyőkről. Fiatal zöld párti képviselőket mutatott az operatőr. Közülük egyik másik honatya a lábát egymáson keresztben téve feltette az előtte magasodó asztalra. Éles szócsata zajlott a tisztelt házban. Miután a monitorfal előtt kinézelődtem magam, pár méterrel arrébb mentem. Ott pedig a szórakoztató elektronikai termékek széles választékát mustráltam. Már kora délutánra járt az idő, mire kiértünk az áruházból. Felszálltunk a szálláshely felé közlekedő autóbuszra. Azon javarészt iskolások foglaltak helyet. A harmadik megálló után elhaladtunk egy Mercedes szalon előtt. A portálüveg mögül egy csodaszép cabrioli kínálta magát. Hamar eljött a másnap reggel. A vendéglátó német házaspár, Günther és Rozi egy hétvégi bevásárlással egybekötött városnézésre hívott el bennünket, délutánra pedig egy fuvart ajánlottak fel a repülőtérre. A Ford tágas utasterében 4-en foglaltunk helyet. Kifelé haladtunk a városból. Az út széléről fokozatos átmenettel elmaradoztak a lakóépületek. Helyüket óriási kiterjedésű ipartelepek, hatalmas raktárcsarnokok és vagy tucatnyi autókereskedés foglalta el. Ezer szám álltak a 0 kilométert futott járművek a telepeken, altípus szerint csoportosítva. aki autót akar venni, az fél óra alatt nyélbe ütheti az üzletet, világosított fel bennünket Günther. Az elkövetkezőkben a Moyan Prairie jellegű terület mellett futott az autó. Ismét Günther szólalt meg, tört magyarsággal. Jobbról nem sokára egy piros lámpás ház lesz látható. A kurváké. Rozi gyorsan közbevágott. Nana, a szakállas férj nem törődött az asszonyok vetetlenkedésével. Tovább mesélt. A kéház belső falára a kuncsaftok részére ki van függesztve egy tájékoztató tábla, amin a legkülönbözőbb ott igénybe vehető szolgáltatások tarifái vannak feltüntetve. Anyukám elnevette magát. Rozi félhangosan morgolódott. Én meg magam elé képzeltem azt a hentes boltokban látható táblát, amin a sertés vagy a marha különböző részei voltak sematikusan ábrázolva. A láb, a comb, a szűzérme ennyi, meg ennyi forintba kerül. Sok balhé volt a lányok körül a belvárosban, verekedés, késelés, ezért volt muszáj ide kiköltözniük. Fejezte be ebbéli felvilágosítását a mesélő. Tovább robogtunk a kifogástalan minőségű úton, ám előttünk idővel egyre összefüggőbbé vált a kocsisor. A távolból előtűnt a valóban hatalmas méretű szupermarket. Beláthatatlan kiterjedésű parkolójában autó, autó hátán volt. Ám üres parkolóhelyre a nap bármely szakaszában lehetett találni. Mindig is mániám volt külföldön járva, hogy felkeressem, és szakmai szemmel megtekintsem az adott ország kiskereskedelmi egységeit. Abban a bevásárlóközpontban aztán valóban volt mit megtapasztalni. Egyszintes volt az épület. Minden ott kapható áruféleségből hegynyi mennyiség volt felhalmozva. Bútorok, barkács felszerelések, ruházati termékek, műszaki cikkek, lábbelik, élelmiszerek. Reklámtáblák hívták fel a vásárlók figyelmét az akciós termékek áraira. Fejem szélsebesen számolta át a feltüntetett márka összeget forintra. De a lábam elé sem ártott figyelni. Több olyan vásárlóval is találkoztam, akik maguk előtt két púpozottan megpakolt bevásárlókocsit taszigáltak. Ők igazán kitettek magukért. Ellentétben a már bemutatott belvárosi nagyáruházzal, itt valóban népes vásárlóközönség gyűlt össze. Leginkább családok voltak jelen. Bár jó magam soha nem voltam a márkás cuccok dicsfényében tetszelgő alak, hiszen középiskolás koromban a Levis márkájú Farmer nadrágon található bőrcímkét mindig levágtam róla, de a szupermarket termék színvonala mégis hatással volt rám. Mivel vásárlási szándék nélkül tértünk be ide anyukámmal, ezért az időt bámészkodással töltöttük el. Megérkeztünk az élelmiszerfronthoz. Hatalmas üvegfal mögött bontottak a hentesek. Hasították és darabolták a félsertéseket, a negyedmarhákat. A vásárló egy elektronikus rendszer segítségével jelezhette az üvegfal mögött szorgoskodó mészárosoknak, hogy milyen tőke húst kér, és abból mennyit szeretne kapni. A frissen csomagolt árut egy percen belül levehette a szállítószalagról. Egyszerűen volt megoldva a tengernyi áruféleség raktározása. Többszintes, legalább 3 méter magas állványokra voltak felstócolva a portékák. Bár nyilván nem volt egy súlycsoportban a Békás megyeri ABC áruház a müncheni szupermarkettel, okunk mégsem volt a szégyenkezésre. Itt láttam először diabetikus kólát, ami megegyező áron volt kapható a cukorral édesített termékpárjával. Vendéglátóink egy félig megpakolt bevásárlókocsival álltak be a pénztárak előtt képződött sorba. 10 főnél talán sehol sem várakoztak többen. Nálunk Magyarországon akkor még csak elvétve volt fellelhető a kódjellel ellátott élelmiszeripari termék. A pénztáros nő kezében szaporán járt a fényceruza, aminek segítségével a pénztárgép memóriája egy pillanat alatt leolvasta a termék árát. Gyorsan haladt a sor, így nem sokára már túl voltunk a kasszasoron. Meglepetésként ért minket az ebédre szóló invitálás. A felkínált lehetőséggel nem akartunk élni, de ahhoz annyira ragaszkodott a német házaspár, hogy az invitálást nem utasíthattuk vissza. Ételszaktól mentes volt a tágas étterem, ami egy hatalmas térben szellősen elhelyezett asztalokat jelentett. Rántott szeletet burgonya körettel fogyasztottunk anyukámmal. Rozi salátával csillapította éjségét, férje sem maradt éhen. Jól esett a meleg étel. Günther férfias eleganciával meghívott egy korsó bajorsörre, de rámutattam a szememre, és megköszöntem az amúgy nagyon is helyén való gondolatot. Mivel a bevásárlóközpontban már nem volt több teendőnk, kimentünk az épületből. A ford megkeresésére indultunk. Útközben hótaposó csizmavásárra bukkantunk. Annyira olcsó volt a lábbeli ára, hogy azon elcsodálkoztunk. Kellett volna belőle egy pár 43-as méretű nekem, de közöttük nem akadt olyan. Rozi a bámészkodás közben bevallotta, hogy ő ennyi jármű között nem találná meg az autójukat. Günther viszont mindig, a színvonalas futballmérkőzéseket mindig is szerettem nézni. A német klubcsapatok közül a Bayern München volt a nagy kedvenc. Mivel az olimpiák eseményeit rendszeresen figyelemmel kísértem a televízióban, ezért nagy várakozással tekintettem az olimpiai sportlétesítmények megtekintésére. Jól emlékeztem arra a jellegzetes acélhálóra, amely szimbólumává vált a müncheni olimpiai stadionnak. Már messziről észrevettem jellegzetes alakját. Azt viszont nem tudtam, hogy a stadion játéktere végül is egy nagy gödör, mert a létesítmény legfelső síkjához lépcsők mellőzésével jutottunk el, a hív világháború után idehordták a lebombázott épületek törmelékét, majd annak helyére került felépítésre az olimpiai létesítmények sora. Pár márka belépődíj leszurkolása után lehetett belépni a hatalmas sportcentrumba. Első állomásunk az előbb említett stadion volt. Hamar észrevettem, hogy a pálya végéről hiányzik a két kapu. Nem tiltakoztam volna egy hajtós Bundesliga meccs megtekintésétől, de az aréna képe így is örök emléknek megmarad bennem. A futballpályát leszerettem volna fotózni, de azt egy tiltótábla nem engedélyezte. Felkerestük az uszodát, de a tornacsarnokba már nem mentünk be. Meglepetésként ért a motorkerékpár kiállítás. Jelen voltak a világhírű japán, olasz és német gyártók egyaránt. Jóval 200 feletti végsebességre voltak képesek a gyorsasági motorok, a szoros motorok felépítését is közelről vehettem szemügyre. Már jócskán elmúlt dél, lépteinket megszaporáztuk a fort felé. Visszaindultunk a vendéglátóink lakásához. Ugorjunk 2 órát az időben. Újra 4-en foglaltunk helyet az autóban. A repülőtérre tartottunk. Mivel a sofőrhöz képest átlósan ültem a gépjármű utasterében, ezért megpróbáltam leolvasni az autósebességmérő órájának állását. Szemem éles látása már kevésnek bizonyult hozzá. Emésztett a kíváncsiság. Milyen gyorsan haladunk, érdeklődtem Günthertől. 100-zal megyünk. Megéreztem, hogy a sofőr fokozatosan, egyre jobban felgyorsítja az autót. Már magától mondta, 10 km sebesség növekedéssel, hogy épp mennyivel robogunk. Már 170-nel száguldottunk. Az országutat sávokra bontó fehér jelzőcsíkok ekkorra már egy vége láthatatlan vonallá folytak össze előttem. A táj pedig kezdett csíkozódni. Előttünk az úton egy Porsche-t kezdtünk beérni. Amint annak sofőrje észrevette, hogy az autója kipufogó csövét egy Ford lökhárítója piszkálja, erőteljesen rátaposott a gázpedálra. Nyílegyenes úton haladtunk. 1 percbe sem telt bele, és a sportkocsi már végleg elporolt előlünk. Rozi figyelmeztette a férjét, hogy a gázpedál helyett inkább a fékpedálra taposson olyan lelkesen. Günther békés természetű volt. Alább hagyott a száguldással. A távolból kirajzolódott a légikikötő hosszúkás épülete. Közvetlenül a főépület elé parkolt le a jókedvű sofőr. A német férfi figyelmességének köszönhetően a csomagjaink egy kulikocsira kerültek rá. Továbbra is nélkülözhetetlen volt a vendéglátók segítsége. Nélkülük elég nehezen igazodtunk volna el a hatalmas terminálban. Alapos utánajárás után megmutatták nekünk, hogy majd melyik pulthoz kell állnunk. Őszinte hálával köszöntük meg segítségüket, amivel bizonyos szempontból gondtalanná tették a müncheni tartózkodásunk idejét. A lelkükre kötöttük, ha legközelebb Budapesten járnak, vendégségbe feltétlenül elvárjuk őket. Szavukat adták rá, erősen kezet szorítottam Günterrel, Rozi arcára pedig 2 puszit nyomtam. Amikor a Ferihegyi repülőtér zsúfolt várócsarnokában megpillantott engem a minket váró édesapán, elsírta magát. 2 haverommal egy-egy közös hátba veregetéssel intéztük el az űrös közelmúltat. Amikor elindultunk Münchenbe, akkor még csak a Lehel piacig járt a 3-as metró. Most viszont egészen az Árpád hídig közlekedett, így vele egészen hazáig utazhattunk. Alig hagytuk el a határút megálló helyet, amikor egy ott felszálló mókás kinézetű, vidámkedvű hajléktalan belekezdett egy látványos tornamutatványba. Mindkét kezével megragadott egy-egy alácsüngő fogantyút, azon felhúzta magát, előbb előre-hátra himbálózott rajta, majd lábával átfordult a feje felett. Egy ideig ebben a kifacsarodott pózban tartotta magát, majd visszaereszkedett. Talpra potyant, és nevetgélve tovább ment, a következő ajtóig, hogy az ott lévő utasokat is ámulatba ejtse káprázatos torna gyakorlatával. Senki nem bírta megállni nevetés nélkül. Mi sem. A metró hamarosan befutott a végállomásra. Épp, hogy csak szétnéztem az elutazásunk napja után egy nappal átadott aluljáróban. Szemrevaló volt annak a kialakítása, de hol is kell felmenni a lépcsőn? Aha, oda van kiírva, nyugdíjfolyósító. És már mentem is arra, amikor felértem a felszínre, megálltam pár perc tartamáig. Februárban nem így nézett ki a környék. Most meg minden elrendezve. Ezzel a megújult közlekedési csomópont képével fogadott angyalföld. Fordult a kulcsazárban. Hangos jókedvvel telt meg szüleim lakása. Vidáman néztem szét. Szemem elől már nem bújtak el a jól ismert arcok, a bútorok, és semmi más sem. Ez így van a rendjén, bár szobám valóban csöpnyi volt, mégis mindannyian ott foglaltunk helyet. Meséltem a műtét összes körülményéről, a müncheni klinikán látott sebesült iráni katonákról, de a szombati városnézésről sem feledkeztem meg. A csomagok közül előkerült az a szatyor is, amiben az ajándékok voltak. Apukám kapta meg elsőnek a nekijáró Gilbertsgint, majd utána egy határozott mozdulattal lecsavartam a hasonmás üvegkupakját. Anyukám közben elszaladt poharakért. Magamnak nem, de mindenki másnak csurig töltöttem az illatos italból. Csilingelve koccantak egymásnak az üvegpoharak, és örültek az egészségemre. Mindenkinek ízlett a fűszeres ital. Lekaptam egy kötetet az ágyam felett lévő könyvespolcról. Ötletszerűen felcsaptam, majd pár sort hangosan felolvastam belőle. Ha a jelenlévők közül addig bárki is kételkedett volna az újralátásomban, az meggyőződhetett az ellenkezőjéről. Barátaim ütemes mozdulatokkal ürítgették az általam teletöltött poharakat, még időben felhívtam rá a figyelmüket, addig nem mehetnek haza, míg pialötyög az üveg alján. Már jóval elmúlt 22 óra. Kibeszéltük magunkat, a kívánalmam is teljesítve lett. A haverok kigyúlt arccal álltak fel az ágyról. Szemeik mámorosak voltak, az enyém is. Már túl voltunk a reggeli finom falatain. A szobámban magam elé meredve ültem. Szüleim az alatt a konyhában serénykedtek. Főtt az ebédnek való. Valahogy úgy alakult a főzés ideje alatt, hogy anyukám egy feslést meg akart varni. Arra lettem figyelmes, hogy hangos méltatlankodásba kezd bele. Mi a baj? Szóltam ki a szobából. Ez a vacak cérna nem akar átbújni a tűfokán? Felelte méltatlankodva. Add csak ide azt a fonalat a tűvel együtt. Feleltem. Persze, majd épp te fogod a cérnát a tűbe befűzni. Ide vele, és már álltam is fel a székről. Kezembe kaptam a két kelléket. Ráérősen visszaballagtam a szobába. Erősen összesodortam az engedetlen cérnaszálat, még meg is nyálasztam a bitangot, majd szemügyre vettem a tű apró fokát. Az elsőnek irugaszkodásra a cérnaszálat a tűbe csont nélkül befűztem.